Sok szeretettel köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus nevében, és ahogy elhangzott, a sorozatunkat folytatnánk, és a mai alkalommal az érett férfikorról szeretnék beszélni, a nagykorúság állapotáról, hogy ennek milyen jellemzői vannak, milyen területei, illetve milyen harcok, kihívások vannak, és amennyire az időnk engedni fogja, az egyik kulcs területről szeretnék egy picit részletesebben beszélni, a szellemben való járásról, egy kis pici ízelítőt adni, hogy mit is tanít erről a Szentírás. Alapigéül az Efézusi levélnél nyissuk ki a levelünket, és a negyedik rész 11-15. Versét szeretném felolvasni alapigéül. Tehát Efézusi levél negyedik rész 11-15. Versig, így hangzik Isten igéje. És ő, mármint Jézus, adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stova hány a hab, és hajt a tanítás akármi szele az emberek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való családság által, hanem az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Ugye az előző alkalommal az ifjúkorról beszéltünk, és akkor láttuk, hogy a negyedik szakaszban tartottunk, a negyedik szakaszt megelőző állapotban vagyunk, és az ifjúkor kapcsán elsősorban arról beszéltem, hogy az ifjúkorból a felnőttkorba való lépésnek a legfontosabb állomása és lépcsőfoka a szellemi harcnak, a szellemi konfliktusnak a megtanulása, és még ugye a csecsemőkorban, illetve a kisgyermekkorban elsősorban a testi dolgokkal kell leszámolni, el kell kezdeni az óemberi természetet felszámolni az életünkbe, addig a lelki ifjúkornál már, ott a szellemi ifjúkornál már, ott a lélekkel kapcsolatos konfliktusok kerülnek előtérbe, és itt kell győztesen megállni, itt kell győztesen megvetni a lábunkat, és a János apostol levelében láttuk azt, hogy az ifjaknak ezt az állapotát azt jellemezte, hogy bennük van Isten igéje, telve vannak Isten beszédével, és ennek hatására szép lassan elkezdik felszámolni azokat az erődítményeket, amelyek mint magaslatként ott vannak az ő gondolatvilágukban, az értelmükben, és ami a megtérésük előtt lerakódott az életükben, oda beépült rengeteg, sok-sok dolog, ami pontosan akadályozza őket az Isten megismerésében, akadályozza a szellemben való járásban őket, ezeket hogyan lehet felszámolni, hogyan lehet kiiktatni őket, és rendkívül fontos, hogy ezek a harcok fogják majd megalapozni a nagykorúságban lévő úgymond szellemi harcokat is, amikor már nem csupán a lelki dolgokat kell alávetni a szellem uralmának, hanem magában a szellemben lévő konfliktusokat is meg kell majd tudni tanulni, kezelni, és az életkornak ez lesz majd igazából a kulcsa, hogy megismerjük a Szent Szellemnek a hangját, a Szent Szellemnek a vezetését, mit jelent a Szent Szellemben járni, hogyan működnek ezek a szellemi funkciók, és hogy mondtam, a mai nap csak egy kis ízelítőt szeretnék majd ebből adni, mert ez egy akkora hatalmas téma, gyakorlatilag az egész Ó és Új Szövetség rengeteget foglalkozik az embernek a felépítéséről, illetve ezeknek a funkcióknak a működéséről, és csak egy kis betekintést majd szeretnék ezzel kapcsolatban adni, de az ifjúkorra, ahogy mondtam, ez volt a legfontosabb, hogy megtanuljuk a gondolatvilágunkat és az értelmünket Isten igéjének alárendelni, leküzdeni azokat az erősségeket, amelyeket a sátán beépített az életünkbe a kiskorunktól kezdve a megtérésünk előtti állapotba, és független attól, hogy ez milyen probléma, akár a halálvágyat, akár a Istennel kapcsolatos hamis gondolkodásmódot, akkor a kisebb rendűségi érzést, az elvetettség érzését, a keserűséggel kapcsolatos dolgokat, az elrontott életből fakadó kudarc élményeket, ezeket meg kell tanulni, felszámolni, hogy előrébb tudjunk lépni. Aztán beszéltünk az érzelmeknek is a kezeléséről, hogy meg kell tanulni az érzelmeket kezelni, hogy helyén tudjuk kezelni. Nem akkor vagyok jó hívő, hogyha, vagy érett hívő, hogyha mindig minden teljesen happy az életemben, hanem meg kell tanulni a óemberi természetből, a bűnös természetből fakadó rossz érzéseket és nyomásokat. Emlékezhettek rá, hogy beszéltem, hogy a test gondolata az a halál, a szellem gondolata viszont az élet és a békesség. Tehát az óemberi természetből mindig a halál jön az ember felé, azt közvetíti, míg ezt az Isten szellem által le kell cserélni a békességre és az életre. Nem véletlenül használja ezt a kettőt, mert az egyik ugye a halállal kapcsolatos dolog, az egyfajta félelmet és egy rossz gondolkodásmódot hoz be az ember életébe, és Jézus is, amikor ezekről a dolgokról beszél, akkor világosan mondja, hogy a hívő embernek már az élete végén nem kell találkoznia a halál szellemével, de ezt már most itt a föld életben meg kell tanulnunk felszámolni őket, és emlékezhettek rá, hogy Jézusnak is az utolsó ellensége maga a halál lesz. Tehát független attól, hogy a sátán fölött győzött, amíg az emberek élnek, és amíg ez a régi ég és a régi föld nem múlik el, addig a halálnak az állapota sajnos jelen van a teremtett világban, és az akarat alárendelése pedig, hogy nem azt fogom keresni, hogy mi az, amit én szeretnék, mi az én vágyam és a célom, hanem megpróbálom Isten igéje alapján, Isten vezetés alapján az életemet Istennek a pályájára beállítani, és majd látni fogjuk, hogy a szellemben való járásnak ez nagyon-nagyon fontos kulcskérdése lesz, mert hogyha ebben az ifjúkorban jó döntéseket hoztunk, és megtanultuk az akaratunkat alávetni Isten uralmának, megtanultunk az akarati döntéseinkkel Isten mellett állni, akkor később, amikor a szellemben járás elkezdődik, aminek két területe lesz, akkor látni fogjuk, hogy sokkal könnyebb lesz idézőjelbe a döntésünk, hogy Istent válasszuk, mint hogyha nem lenne erre kifejlődve az érzékenységünk, és akkor szembesülünk, hogy most éppen Isten mit is akar velünk. Nézzük akkor, hogyan lehet tovább lépni a nagykorúság felé. Azt láthatjuk az igében, hogy ezt csak most felsorolásképpen mondom, hogy aki ifjúkorban van, az legyen tisztába. Először is növekedni kell az alázatban. Az ifjúkor egyik nagy kísértés az volt, hogy már ugye úgy érzi, hogy ő lelkileg már elég nagy fiú, és akkor hogy minden rendben van. De az alázat az egy kulcsfontosságú momentum. Maga Jézus is erre tanít bennünket, hogy a szolgálattal kapcsolatban is, hogy az alázat legyen ott a középpontban az életünkben, mert akkor Isten tud bennünket használni, és sokkal hamarabb észreveszünk azokat a problémákat, amelyek jelen vannak az életünkben, mint hogyha ezzel a felfúvalkodott állapottal lennénk, és ugye a felfúvalkodottságot, illetve az elesést, a büszkeség és a gőg előzi meg. Hát nagyon veszélyes dolog ez. Ezt meg kell tanulni a hívő fiataloknak, szellemben fiataloknak, hogy hogyan is kell növekedni az alázatban. Aztán a szolgálatban, ez is fontos, múltkor mondtam, nem kis derültséget keltettem ezzel, tudom, hogy a fiatalok arra valók, hogy jól megterheljük őket. Jó, ha az ifjú igát hordoz, tele kell őket pakolni szolgálattal, és ez fontos, hogy elkezdjenek növekedni a szolgálatban, egyre több terhet hordozzanak, kezdjék megszokni azt, hogy mit jelent az Úrnak szolgálni, milyen áldozattal jár, milyen odaszállással jár, milyen kihívásokkal, kudarcokkal, vereségekkel is olykor, de ebben el kell kezdeni növekedni, és ezáltal rengeteg tapasztalatra tesznek szert, és később már nem lesz probléma, hogy esetleg Isten egy olyan elhívással áldja meg őket, vagy már egy olyan elhívásban vannak benne, ami azért jóval nagyobb próbatételek és konfliktusok elé fogja majd állítani, de ezt ha nem kezd el időben szolgálni, csak fogyasztó keresztény lesz, megelégszik azzal, hogy vasárnap eljövök a gyülekezetben, meghallgatok egy igehirdetést, és akkor látszólag minden rendben van, de nem szolgál, ez egy egészségtelen dolog, egy egészségtelen állapot. És én, ahogy említettem is, nagyon örülök, hogy gyülekezetünkben ennek idézőben van egy kultúrája, hogy a fiatalokat is, ha frissen megtértek is vannak, minél hamarabb a bemerítésük után integrálni a szolgálatba, megtalálni a szolgálati helyüket, felkészíteni őket a szolgálatnak a végzésére, ahogy itt az efézusi levélben is olvashattuk. Aztán a növekedés a szellem gyümölcsében, ez ugye pont abból fakad, hogy a szellemi harcban benne vannak ezek a hitben fiatalok, és egyre inkább kiábrázolódik bennük a szellem gyümölcse, amit ugye nem ők maguk produkálnak, nem ők maguk állítanak elő. Nincs olyan almafa, amelynek említettem egyszer ezt a példát, hogy kimegyek, meghallgatom, hogy mikor nyögnek az almák, hogy növekedni akarok, nincs ilyen. Az természetesen nő. Ugyanígy, hogyha egy hívő ember átadja az életét a Szent Szellem uralmának, és engedi, hogy a szellem gyümölcse teremjen benne, akkor a Szentlélek elvégzi benne azt, és egyre inkább kiformálódik benne a szellem gyümölcsének az a 9 területe, amelyről a Galata levél 5. részében olvashatunk, de szellemi harc nélkül nem megy, az óemberi természet megöldöklése nélkül nem megy, odaszánás nélkül nem megy, Isten ennek az olvasása nélkül ez nem fog menni. Hát van benne mi részünk is, de az, hogy ez a maga pompájában majd kivirágozzon, és ügyezzen, ez majd a Szent Szellemnek a dolga és munkája lesz, de nekünk ezzel aktívan együtt kell munkálkodni. Aztán a szellem ajándékokban való jártasság, ez is rendkívül fontos, hogy ahogy elkezd szolgálni az Úrnak, egyre inkább felfedezi azt, hogy Isten mire is hívhatta el őt, milyen ajándékokkal rendelkezik, milyen képességei vannak, akár a szeretett szolgálatban, akár a beszéd ajándékokban, akár a segítő támogató ajándékokban, vagy bármilyen háttér szolgálatban, most teljesen függetlenül, vagy akár zenei szolgálatban, és szép lassan elkezd kialakulni benne, és egyre inkább gyakorlottabb lesz, egyre inkább érettebb lesz abban, hogy hogyan is használja az ajándékait, hogy mikkel is járnak ezek a dolgok, amelyeket sokszor érettebb és tapasztalta hívőktől is meg lehet tanulni, és ugye a legfontosabb, ami eközben a szellemi harc zajlik az ő elsősorban ugye a lelki területén, testi területen, de ugye már nyilván belekapcsolódik a szellemi harc területe is, hogy megismerni a szellemben való járást, és azt hogyan ismerheti fel, és hogyan tudja beépíteni a mindennapi életbe. És hogy itt láthatjuk a felolvasott ige szakaszban is, azt lehet látni, hogy akik eljutnak erre a szintre, és elérkeznek a férfiúi kornak az állapotába, és itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez az ígéret most nem a férfiaknak szól, hanem a gyülekezetnek szól. Pál apostol itt egy képet használ az érett férfiúsággal kapcsolatban, hogy egy férfi megérik és alkalmassá válik a szolgálatra, a családvezetésére, tehát minden funkciójában, amit Isten a teremtettségtől fogva elhelyezett benne, teljesen éretté válik, ugyanilyenek kell lenni a gyülekezet minden tagjának. Krisztusban nincs férfi és nő. Ahogy a 1 Korintus 16-13-ban olvashatjuk, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek, ugyanezt a képet használja, az egész gyülekezetnek szól, tehát ez a nőtestvéreknek is szól ez a ige szakasz, csak itt Pál apostol nagyon világosan a férfi kifejezést használja, ezt meg is néztem az eredetiben, hogy nem a ember szót használja, hanem a férfi kifejezést használja, és korábban már beszéltem az a Efézus 3 alapján, hogy Isten mindent az atyaság alapelvén teremtett és rendezett be a világba, és eznek a bemutatása zajlik tulajdonképpen akkor, amikor a gyülekezet férfi és nőtagjai eljutnak erre a nagykorúságra, és egységesen tudják bemutatni a Krisztusnak a testét, és ez ennek az ige szakasznak az egyik kulcs gondolata, hogy akik a hitben érettek, eljutottak a férfiúságra, az érett nagykorúságra, azok egyesítik a testet. Az ő munkájuk azonban, hogy Krisztus testének egységét bemutassák, a gyülekezet egységét, a gyülekezet szentségét bemutassák. Ez az életkornak az egyik kulcsa, mert ekkor fogja meglátni a világ is, hogy egymást szeretni fogjátok, hogy a gyülekezet egységes az elhívásban, a szolgálatban, a testvérek szeretik egymást, jó a gyülekezetnek a légkör, amikor bejönnek és érzékelik, hogy minden rendben van. Ez pontosan azért van, mert Istennek az a vágya és az a kívánság, amit itt Pál apostol ki is fejez, hogy mindannyian, azt mondja Pál, mindnyájan eljutunk az érettségre. Nincsenek kivételek, férfiak, nők, gyermekek, idősek, fiatalok, teljesen mindegy. A cél az, és az az Isten vágya, de Pálnak a vágya is az volt, hogy mindenki a gyülekezetben elérjen az életkorra. Ez a vágya, és ez a szívének a kívánsága, ezért szolgált annyit, ezért fektetett bele annyit a gyülekezetbe, és az apostoli szolgálatnak is ez az egyik kulcs momentuma, a másik négy szolgálati ajándékkal együtt az apostol, ugye a próféta, a pásztor, a tanító és az evangélista, pont azért vannak, hogy a gyülekezetnek ezt a fajta egységét prezentálják, bemutassák, és a hívőket, a szenteket felkészítsék a szolgálat végzésére, hogy együtt építsék a Krisztus testét, és be tudják mutatni a gyülekezet sokszínűségét és különböző szolgálati területeit. Tehát ez az a szint, amire Isten vágyik, és az apostol is vágyott, hogy minden gyülekezeti tag eljusson erre a szintre, hogy a nagykorúságot elérje, és ugye majd látni fogjuk, hogy milyen kulcs területei vannak, de Pál nagyon hangsúlyozottan mondja, hogy az életkorra azért is szükség van, hogy a különböző tanítások, különböző tévelgő, hamis szolgálattevők által a hívők el ne sodortassanak, ki ne szakadjanak a gyülekezettől, el ne vigye őket a gonosz a gyülekezetből, és ugye az utolsó időknek az egyik veszélye, tévtanítása a Timóteus levél alapján, hogy majd jönnek démonikus tanítások, démonikus tanrendszerek, doktrinák, amiket bizonyos hívők magukévá fognak tenni, és ez ki fogja majd őket vinni a gyülekezetből, el fogja őket szakítani a hittől, mert nekünk két iskolánk van, az egyik a világnak az iskolája, ami démonizált, vagy pedig jó rész démonizált, vagy pedig a Szent Szellem által leszünk taníthatóak, ahogy Jézus is mondta, hogy a Szent Szellem eljön és megtanít benneteket mindenre. Ez a két választási lehetőség van, és mindig, amikor egy hívő ember bármit néz, olvas, hallgat, fel kell tenni ezt a kérdést, hogy ez a tanítás most honnan jön, milyen szellemből. Ennek a megítéléséről majd, ha esetleg lesz időnk a vége fele, egy kicsikét fogok beszélni. Nézzük akkor, hogy az érettségnek milyen területei vannak. jó párat találhatunk az Új Szövetségben, én mindösszesen 5-öt jegyeztem fel itt, hogy amikor valaki eléri a férfikort, az érettséget, akkor ezek a dolgok jellemzőek rá, mint érettségi területek, majd nézzünk néhány tulajdonságot a következőekben, de most először nézzük át, hogy mit tanít a Biblia. Először is azt olvashatjuk, hogy éretnek kell lenni a türelemben. Jakab 1.4-ben azt olvashatjuk, hogy a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Itt ugye tökéletes szónál van az, ami a görögben az érett szót jelenti. Egy olyan állapot, amikor valaki megérik egy állapotra, és azt mondja itt Jakab, hogy a türelemben és a kitartásban kell úgy éretnek lenni. Ez rendkívül fontos, mert ugye még a hitben ifjak is, de főleg akik hitben mondjuk a kiskorúak, náluk pont itt van a probléma, ugye nem termik a türelemnek még a gyümölcsét, rendkívül türelmetlenek, kapkodóak, idegesek, feszültek, ha valami nehézség jön egy szolgálatban, azonnal feladják, semmilyen kitartások nincsen, míg egy érett szolgálat tevőre az jellemző, hogy türelmes, képes várni arra, hogy Isten mikor mit fog szólni, képes várni Istennek a vezetésére, képes kivárni azt, hogy esetleg Isten mikor mozdít meg dolgokat, és nem adja fel azonnal, kitart akkor is, hogyha nagyon sok nehézség van a szolgálatával, kitart akkor is, hogyha sok próba és kísértés éri. Ez mind az érettségnek a jele, hogy amikor ilyen helyzet van, nem omlik össze, nem roskad össze, nem dől össze az egész világ, és akkor kimegyek a világból is, hanem meg tud állni szilárdan, megerősíti magát Isten igéjében, betöltekezik Szent Szellemmel, és termi a türelemnek a gyümölcsét, és kitart mindaddig, ameddig Isten azt mondja, hogy most menjél, vagy ne menjél. És ahogy mondtam, a szellemben való járást ezért kell idézőjelben elsajátítanunk, megtanulni Isten szellemének a vezetését, hogy ezt az érettséget meg tudjuk ragadni ezen a szinten és ezen a területen. Hát Jakab itt erről beszél, hogy a türelemben és a kitartásban legyünk érettek, és még itt a görög szó jelent egy olyat is, hogy egy álhatatosságot jelent, hogy amíg Isten engem ide helyezett, amíg ezt a szolgálatot kell végeznem, addig bármi történik, bármi van, bármilyen kényszerítő körülmény, nem engedek, amíg Isten azt nem mondja, hogy kész, vége. Tehát megvárni azt, amíg tulajdonképpen Istennel való együttmozdulást is jelent. Aztán éretnek kell lenni a megértésben. Az 1 Korintus 14.20-ben azt olvashatjuk: Atyám, fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. Ugye ez a gondolkodásmódnak az érettségét jelenti, amiről korábban is beszéltem, hogy elhagyja ezt a gyermeki, dacos, durcás viselkedést egy felnőttkorú, egy érett férfiú korban lévő keresztény, hanem éretten gondolkozik. Van egy világos látása Isten igéje alapján, számtalan területről, nyilván nem a teljességet birtokolja, ugye, hanem nagyon-nagyon sok ismerete azért van, és felszámolja az életében a tudatlanságnak a területeit, ahol éppen hiányosságai vannak, igyekszik ismerettel feltölteni azokat a pontokat, amelyekben éppen neki nehézségei vannak, vagy éppen azon a területen szenved valamilyen hiányt. Ezekre tudatosan törekszik, és igyekszik felszámolni ezeket a dolgokat az életében, illetve még itt az egészségtelen kíváncsiságot, a mások dolgába való beleártás is ide tartozik, hogy azzal foglalkozik, amire Isten elhívta, és ahogy mondtam, igyekszik a megértésben növekedni, és az értelemben, hogy ezáltal is minél hamarabb teremje majd a szellemnek a gyümölcsét. Hát itt igazából ez a gyermeki gondolkodásmódnak a teljes levetkőzése lesz, és ahogy mondtam, az ifjú korban, amikor a harc zajlik az értelemnek a területén, rendkívül fontos, hogy ezt sikerrel tudja megvívni, és Isten szerint való módon tudjon gondolkodni. Ez majd abban fog segíteni majd a Róma 12 szerint is, hogy meg tudjuk ítélni, hogy Istennek mi a tetsző, kedves, tökéletes akarata. Ez rendkívül fontos, hogy ezzel a értelmi képességgel rendelkezzünk. Aztán éretnek kell lenni Isten akaratának a megismerésére, Kolossé 4.12. Azt mondja Pál: köszöntiteket Epafrász is, ki ti közületek való Krisztus szolgája, mindenkor tusakodva ti értetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Na ez egy komolyabb falat, amikor a hívő ember leválik erről az egocentrikus gondolkodásmódról, és teljesen átadja magát Isten akaratának a keresésére, és ugye ezért is mondja Pál apostol, hogy ezért imádkozik, hogy az Isten akaratát meg tudjuk ismerni, akár a hétköznapi életben, a munkahelyek kapcsolatban, akár egy társválasztás kapcsolatában, egy gyülekezeti hovatartozással kapcsolatban, egy költözéssel kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, hogy mi Istennek az akarata. És ugye rendkívül fontos, amit ugye Pál apostol mondja, hogy Istennek minden akaratában. Azért, ha belegondoltak, egy kicsit egy súlyos kifejezés, hogy Istennek van egy csomó idézőjelbe akarat az életünkre nézve, és mindent megismerni. Azért ez, ha belegondoltok, ez azért nem semmi. És majd látni fogjuk, hogy a szellemben való járás pontosan ebben fog segíteni nekünk, hogy hogyan tudjuk felismerni a legapróbb helyzetekben is Istennek az akaratát, és lehetőleg a tökéletes akaratát. Tudjuk azt, hogy amikor Istennek az akaratában benne vagyunk, akkor a mi életünkben megtapasztaljuk a növekedést, megtapasztaljuk az áldást, Isten kegyelmének az uralmát, Isten szellemének a vezetését, és vannak olyan helyzetek, amikor nem jól döntünk, rosszul döntünk, olyankor úgymond belecsúszunk Istennek a megengedő akaratába, és sokszor eljutunk oda, ahova végül Isten akar bennünket vezetni a tökéletes akaratába, de lehet, hogy eltelik 3, 5 vagy 10 év. Nézzétek meg Mózest. Mózesnek volt egy hatalmas elhívása Istentől, hogy az ő népét kivezesse Egyiptom földjéről. Meg volt benne az elhívás, meg volt benne a szándék, meg volt benne az akarat, és azt hitt, hogy most eljött az idő. Rosszul időzített. Nem a Kairoszt választotta, leütött az Egyiptom, itt mi következett belőle? Izrael népe még 40 évig Egyiptomban maradt. Ugyanúgy ő vezette ki, ugyanúgy ő állt a nép élére, ugyanúgy volt, ő volt Isten választottja, csak 40 évvel kerültek bele Istennek a tökéletes akaratába. 40 évre pauz volt Izrael történelme, és ennyivel hosszabbodott meg az egyiptomi fogság. Miért? Ott volt Mózes, akinek volt elhívása, volt ajándéka, volt Istentől való elhívása, és azt látjuk, hogy önfejűleg dönt, nem kérdezi meg az urat, nem az úr vezetése alapján jár, és 40 évre szünetelteti Istennek az üsztörténelmét idézőjelbe, amit Izrael Egyiptomban tölt el. Hát ezért kell éretnek lennünk, hogy amikor valamilyen döntés előtt vagyunk, vagy valamilyen döntési helyzetben vagyunk, és most nyilván nem arra gondolok, mint amit szélsőséges keresztényeknél olvastam, hogy reggel 5 percig imádkozik, hogy milyen színű zoknit vegyen fel. Ez valószínűleg nem az Isten tökéletes akaratának a keresése, vagy éppen melyik cipőbe menjen ki az utcára, hanem itt sokszor az ilyen kis hétköznapi dolgok is benne vannak, hogy Uram, most éppen mit akarsz ezzel a mai nappal kezdeni az életemmel, és keresni Istennek az akaratát. Ez a szellemben való járásnak lesz majd egy kulcs eseménye, hogy figyelni kell majd a Szentlélek vezetésére, hogy még egy idézőjelbe átlagos hétköznapi napból is, hogy reggel elmegyek dolgozni, vagy éppen jövök hazafele, éppen kimellé kell leülnöm a buszon, vagy a vonaton, vagy éppen kivel futok össze a boltba, és van 2 perc, hogy bizonyságot tegyek. Ezek mindezek az apró dolgok, hogy megfigyeljük ezeket. Mert lehet, hogy most nem teszel bizonyságot valakinek, mert fáradt voltál, meg ráfogtad arra, hogy most a munkahely nagyon-nagyon rossz volt, és lehet, hogy az ember nem 1 hét múlva tér meg, hanem 10 év múlva. Mert akkor fogja legközelebb hallani az evangéliumot. De ha figyelsz Isten vezetésére, akkor áldás lesz mások számára, nem lépsz hamarabb, nem lépsz később, megtanulsz a szellem vezetése által megfelelően időzíteni, meglátni a kairoszokat, az alkalmas időket, ami akkor és itt és most van. A antikrisztusi birodalom kapcsán az első részben beszéltem erről a különböző időszakokról, a Ionokról, a Kronoszról és a Kairoszról, ott részletesebben is beszéltem arról, hogy ezek között mi a különbség. Ez a következő, éretnek kellene a jó és a rossz felismerésére, erről a múlt alkalom már egy picikét utaltam, illetve a korábbi alkalommal, az éretkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltoknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Ez is szintén nagyon fontos dolog, hogy egy érett keresztény arról ismerszik meg, hogy nagyon rövid idő alatt, nagyon hamar el tudja dönteni egy dologról, hogy az jó vagy rossz. Lehet, hogy esetleg meg kell imádkozni, de a szellemi érzékelésében benne van a jó és a rossz különbségtétele, pontosan azért, mert a kemény eledellel táplálkozik, telve van Isten igével és beszédével, az szerint az alapelv szerint él, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Ez a bérai lelkület, amiről ugye olvashatunk az abcselben is, hogy még Pál prédikációját is megvizsgálták, hogy tényleg úgy vannak-e ezek a dolgok, és pontosan azért tud nagyon rövid időn belül egy határozott döntést hozni arról, hogy ez jó vagy rossz, mert az érzékei ki vannak finomulva már erre, mert Isten igéje alapján és a Szentlélek vezetése által van egy határozott vélemény és egy kialakult látás egy dologról. Ez jelentheti azt is, hogy nem jelenti azt, hogy mindenben, mindenkor tökéletesen döntés nem hibázhat, előfordul, mert nem vagyunk tökéletesek. De az esetek nagy részében képes arra, hogy egy adott helyzetről, egy szituációról, egy szeméről, egy tanításról, vagy bármilyen dologról el tudja dönteni, hogy ez most jó vagy nem jó. Rossz vagy nem rossz. Ma sok keresztény az a probléma, hogy ez a fajta szellemi érzékelés nincs meg benne, és azt hisz, hogyha valami nagynevű szolgáltató felmegy a szószékre, és a prédikációban elhangzik a Jézus, a halleluja, meg dicsőség az Úrnak, akkor azt hiszik, hogy ez az Istentől való prédikáció, de ez nem biztos. Egy szellemi ember odafigyel arra, hogy nem csak azt néz, hogy mit mondanak, hanem milyen szellemből beszélnek. ez a szellemi érzékelés, amikor különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között, és ugye a szellemi ajándékok, a karizmák is pontosan ezen a téren lépnek majd be segítségül a hívő ember számára, hogy szellemben tudjon majd járni. És a gyakorlott érzék az egy nagyon érdekes kifejezés. Pál apostol itt egy olyan szót használ, ami azt jelenti, hogy a gimnasztika. Tehát gyakorlatilag, hogy az emberek tornáznak és a fizikai testüket erősítik, ugyanígy kell ezt a fajta szellemi érzékelésünket is gyakorolni azáltal, hogy a különböző dolgokat, amik az életünk során elénk jönnek, azokkal tudjunk mindig választani. Nyilván lesz lehet, és biztos, hogy lesznek olyan helyzetek és alkalmak, amikor nagyon nehéz dönteni, mert nagyon-nagyon keskeny a határvonal a jó és a rossz között, vagy a fekete és a fehér közt és a szürk 50 árnyalata befigyel, mert ilyen is lehet, ahogy a múltkor is ezt hallhattuk a pásztorunktól, hogy ugye a sátán angyala átadják magukat a világosság szolgáival, hogy megtévesszék a választottakat, és ugye itt egy olyan kifejezés van, ami a részleges hasonlulást jelent, hogy teljesen nem tudnak átváltozni Isten szolgáival, van egy kis rés, és elsősorban az a fajta szellemi érzékelés, ami a belőlük áradó démonikus tanítás miatt van, ami nagy mértékben segít leleplezni ezeket a dolgokat. Jó? Tehát, ha olvassuk az igét, imádkozunk, elkezdjük vizsgálni Isten szerint a dolgokat, akkor egyébként szellemi gimnasztikát végezzünk, hogy jó vagy rossz. Azt senkinek nem tanácsom, hogy általában én szoktam gyakorolni ilyenkor, hogy olvasok tévtanításokat, és akkor azonnal csapom ketté a dolgokat, mert nem biztos, hogy ezzel kell sok mindenkinek foglalkozni. De ezek úgy általában megedzik az embernek a szívét és a szellemét. És végül éretnek kellene a beszédben, ez talán az egyik legjellegzetesebb dolog. Jakab 3.2, mert mindannyian sokféleképpen vétkezünk. Ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Jakab nagyon radikálisan fogalmaz, azt mondja, hogy egy érett embernek az egyik legjellemzőbb megnyilvánulási formája a beszédje. Amikor valaki beszél, függetlenül most a szószéken, vagy hétköznapi módon, nagyon árulkodó dolog az, hogy amikor bárkivel is beszélgettek, nézzétek meg a beszédét. Mennyire beszél, hogyan beszél, mi van a szívének a középpontjába. De nagyon jelen, ugye, ahogy mondja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj, vagyis nem csak egyfajta beszédet közvetítünk, hanem a beszéd mögött lévő szellemiséget is közvetítünk. Ezért van a szónak teremtő ereje, hogy a démonikus tanítások is egy hamis tanítást, egy hamis szellemet közvetítenek az ember felé, hogy az Istentől jövő beszédek is az életet hozzák be az embernek a szellemébe, és sokszor nem érted, hogy teljesen padlón vagy, oda jön hozzá egy testvér, mond két mondatot, semmi nagyon-nagyon rendkívüli mondat, egy kis bátorító mondat, két-három szó, és azt veszed észre, hogy megfrissülsz, megelevenedsz, jártatok már így? Ez pont azért volt, nem csak egy beszéd, ment ki egy csupa beszéd, hanem a benne lévő szellemi tartalom, egy jó szellemiségű testvére találkoztál, aki a benne lévő ajándék által épített és bátorított téged. Ez ugyanúgy igaz a negatív dologra is, és ugye valaki mondta, hogy mindig óvakodni kell attól a kereszténytől, aki bőbeszédű. Tehát aki nem tudja a nyelvét megzabolázni, aki folyamatosan beszél, locsog össze-vissza, az tipikusan a kiskorúságnak a jele. Nem bírja abba hagyni minden féréről, beszél földön, vízen, levegőbe, és ugye még az is ugye egy árulkodó jel, hogy nagyon sokan a szellemi érettségüket azzal próbálják meg elfedni, hogy ilyen nagy keresztény szavakat használnak, meg nagy keresztény szlengeket, szivatásó, az úr így, meg úgy, meg amúgy, és akkor érzitek, hogy olyan hamis egy kicsit, meg már két perc múlva úgy érzitek, hogy a bennetek lévő lelkesedés is sehol nincs. Én találkoztam ilyen testvérekkel, és tényleg menekültem előlük, mert csak sokkal rosszabbul lettem, pedig Jézus volt bennem, meg halleluja, meg dicsőség az úrnak, de érezted szellemedben, hogy ez nagyon problémás. Látszólag keresztény volt, de mégis a mögötte lévő szellemiség az bizony konfrontálódott az emberrel, és nem mindig érzi magát az ember ilyenkor jó állapotban. Tehát figyeljünk oda a beszédre, a megfelelő helyen jó sóval fűszerezett legyen a beszédünk, építő, vigasztaló, számtalan tanítás van az Új Szövetségben is arról, hogy hogyan beszéljünk, milyen módon közelítsünk meg, ne bántsunk meg senkit, idézőjebb, hogyha nem szükséges, tehát most nyilván ugye a tévtanítások miatt ugye vannak dolgok, de alapvetően a beszédünk az legyen krisztusi, a gondolkodásmódunk krisztusi, és a szívünk legyen megtelve Isten igéjével, Isten beszédével, és akkor tényleg azok jönnek a szívünkből, azt fogjuk szólni a gyülekezetben, és azzal lesz megtelve a szívünk, és sokkal fontosabb, mint hogy a világi dolgokkal töltsük meg. Nézzük a nagykorúság kihívásait. A nagykorúsággal kapcsolatban jó néhány probléma azért felszokott merülni a hívő élet során, ahogy láttuk ezt a kiskorúságnál és a ifjúkornál is. Itt is megjelenik ugye a tekintélyellenesség és a lázadás. Ugye az érettkorban már vannak annyira tapasztaltak és ugye érettek a hívők, hogy képesek arra, hogy ők majd bizonyos szolgálatokat átvegyenek, új gyülekezeteket hozzanak létre Isten elhívása nélkül, nem Isten akarata szerint, és hajlamosak arra, hogy a gyülekezeti tekintéllyel szemben, vagy a szolgálati területek vezetőivel szemben egyfajta lázadást hozzanak létre, vagy képviseljenek. Ez abból a felfogalkodottságból és gőkből származik, hogy ők azért már nagyfiúk, és ugye, hogy nagyon sok mindent elértek már a szolgálatban, az életben, és ez egy nagyon veszélyes dolog. Ezért kell megtanulni már ifjúkorban az alázatnak a készségét, hogy Isten bármilyen ajándékkal és elhívással is áldott meg bennünket. Maradjunk meg ebben az alázatban, ebben a idézőjelbe szerénységben, és akkor meg fog bennünket attól óvni, hogy önhatalmulag lépjünk. Nagyon érdekes, hogyha most megnézzük a nyugati kereszténységben hány ilyen úgymond nagynevű szolgáló van, és amikor elkezdtem egy ópárat vizsgálni, akkor se egy kirendelő gyülekezet nem volt mögöttük, se egy gyülekezeti háttér nem volt mögöttük, se egy támogató csoport nem volt mögöttük, hanem önhatalmulag, lázadás útján, mert ők majd a saját karrierjüket fel fogják építeni, és így kezdtek el különböző szolgálatokat tenni. De az apostoli szolgálat kapcsán már beszéltem erről, hogy hogyan kell megvizsgálni ezeket az önjelölt apostolokat és prófétákat. Aztán a másik ilyen dolog a hamis megelégedettség és a személyi kultusz. Ugye a hamis megelégedettség azt jelenti, hogy ők azt hiszik, hogy már mindenre eljutottak, mindent megértettek és mindent tudnak. Hogy ők elérték az érettségnek azt a szintjét, ami fölött már csak az ég van, itt már semmi nincsen, ő teljesen befutott, és ugye mindenki ismeri, és mindenki elismeri őt, és elkezdenek egy ilyen személyi kultusz felépíteni maguk köré, vagy a minisztriük köré, és tulajdonképpen ezt ápolják, ezt pátyolgatják, és teljesen a korábbi közösségcentrikus, a Krisztus testét építő magatartásból átváltanak egy ilyen saját imidzsüket építő szolgálattevővé, és ugye mindig veszélyes az, aki ennyire nagyon úgymond reklámozza magát, illetve a középpontba helyezi magát. Pál apostol ezzel kapcsolatban a következő alapelvet fekteti le, hogy nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Ennyire egyszerű a dolog. Ha Isten úgy látja jónak, hogy XY itt vagy ott vagy amott szolgálhat, majd szól nekik az Úr, és akkor majd hívják. De ha nem, ő nem fog nyomulni, nem reklámozik, nem küldi az e-maileket a gyülekezeteknek, hogy hívják meg szolgálni, meg ilyenek, mert nincs rá szüksége. Ha egészséges önértékelése van, tudja a korlátait, ismeri a határait, amiben szolgál, akkor ezzel semmilyen probléma nem lesz. Tehát vigyázni kell, hogy amikor Isten már valakit idézőjelbe a szolgált ajándékok közé is beemel, ugye nyilván az a idézőjelbe legmagasabb szintje a szolgálatnak, amikor a Krisztus egész testében szolgálhatnak meghívás alapján, nem csak a helyi gyülekezetben, akkor, hogy ez a fajta megrekedés, illetve ez a fajta személyi kultusz, ez ne jöjjön létre az életébe, és ezt csirájába le kell számolni. Itt nyilván nem arról van szó, hogyha valakinek egy szolgáltát megdicsérik, vagy megköszönik, és ezt elfogadja, ezzel semmi baj nincsen, hanem az, hogyha számára ez lesz majd a legfontosabb, és ezt fogja keresni és kergetni. És ezt ugye azzal tudjuk még ugye főleg megakadályozni, hogy van egy egészséges én képe, ami ugye az igéből meríti, és ezt a fajta énképet az jellemzi elsősorban, hogy tisztában van azzal, hogy mire képes, mi az, amit el tud vállalni szolgáltat, és mi az, amire van elhívás ajándéka, és alázattal el tudja azt is mondani, hogy ezt nem vállalom, mert ezt nem tudom megcsinálni, erre nincs képességem, nincs gyakorlatom, nincs benne tapasztalatom, itt tehát ismeri az egészséges korlátait is. Egy egészséges biblikus önbizalommal rendelkezik. Ez minden hívőnek nagyon fontos, mert a keresztények körében azt láttam sok helyen, hogy a kisebbrendűségi komplexus, hogy ez a jaj, én szegény, szerencsétlen, féreg vagyok mentalitás eluralkodik, és ez bizonyos értelemben idézőjelben bibliai, ha Istennel szembenézzük magunkat, tényleg hozzáképest ezek vagyunk, de nekünk, ahogy már korábban utaltam rá, nekünk egy fiúi méltóságunk van. Mi Isten gyermekei vagyunk. Mi nem kis emberek vagyunk, mi a legmagasabb Istennek a szolgái vagyunk. Van egy férfiú, egy fiúi méltóságunk van, Isten gyermekei vagyunk. Kell lennél több? Így kell látni magunkat, nem ilyen kis féreg mentalitással, mert az a sátán gondolkodásmódja, hogy beszűkítse a gondolkodásmódodat, beszűkítse az érzékelésedet, beszűkítse a szolgálatodat, és teljesen lekorlátozzon az életbe. Szellemi funkcióknál lesz majd, van vagy 8-10 olyan dolog, ami a szellem munkáját gátolja, arról ma biztos, hogy nem fog tudni majd beszélni, de az egyik többek között az, hogy mivel rosszul gondolkozol magadról, az elmében felépült egy ilyen erősség, hogy te ilyen meg ilyen vagy, és a Szent Szellem hiába próbálja meg idézőjelbe hiába bombázni téged Isten igével, Isten beszédével, hogy te mégse ilyen vagy, és ki akarja benned alakítani ezt a krisztusi képet, nem fogja tudni, mert mindig beleütközik ebbe az erőségekbe. És ezeket fel kell számolni, hogy Isten igéje valóban eljusson hozzád, és ezekről helyesen és biblikusan gondolkozzál. Hát ez is fontos, hogy kiépüljön ebben az időszakban egy érett embernek az életében. Aztán az egyensúlyvesztés, ez pedig azt jelenti, hogy az érett szolgálattevők, illetve a Krisztusban érett korra rendelkezők hajlamosak valamilyen területen úgy elmozdulni, hogy a többit a félreteszik, vagy háttérbe szorítják, és megborul az életük. Ilyen lehet az, hogy például egy szolgálattevő nem tudja felmérni azt, hogy mennyit lehet távol a családjától, mert annyi helyre hívják például szolgálni. És lehet, hogy meghívják 10 helyre, és elmegy 10 helyre, de közben a családja meg ott marad romokba, hetekig nem látja, vagy hónapokig a családját, mert ő éppen ilyen meg olyan turné van, meg ki tudja, hogy merre jár. Nincs egyensúlyban az élete, és a családja már romokban hever, ő pedig úgymond a nagy utazgató prédikától. Teljesen hiteltelenné válik. Megborul az életében az egyensúly, és erre mindig oda kell figyelni, hogy megfelelő egyensúlyban legyen a munka és a szolgálat, a család és a szolgálat, a gyülekezetben való forgolódás. Nem kell mindig minden szolgálatot elfogadni, nem kell mindig mindent neked csinálni, meg kell vizsgálni ezeket a dolgokat, hogy egy megfelelő egyensúly legyen az életedben, mert különben nagyon hamar fel tud borulni az embernek az élete és az értékrendje, és ezek a keresztények, akiknél ez megjelenik, azok nem mindig tudják ezek után már kezelni a csapásokat és a csalódásokat. Egy normális keresztény, hogyha valamilyen nehézség éri, akkor még talán esetleg az elején egy picit felfortja, majd úgymond az óemberi természet budjan ki először belőle, de utána másodpercek vagy percek alatt rendezi a sorait, beáll erre a szellemi gondolkodásmódra, és elkezdi feldolgozni azt az eseményt, ami vele történt. De hogyha ez az egyensúlyvesztés ott van az életébe, akkor ezt nem fogja tudni megtenni. És általában azoknál a szolgáltatóknál szokott ez nagyon sokszor kijönni, amikor gyerekkorban egy nevelési problémával elrontották azt, hogy a tetteinek következménye van. És amikor bármilyen olyan dolog éri, amit úgymond nem tud kezelni, azonnal összeomlik és megborul. Mert gyerekkorában, amikor bármilyen problémát csinált, ott volt anyuci, apuci, nagymama, nagypapa, akárki, mindig kimentették a problémából, soha nem kell semmiért vállalni a felelősséget, és amikor egy ilyen helyzetbe kerül, azonnal krízisbe fog kerülni, mert nem tudja, hogy mit csináljon. Azonnal összeomlik, mert ezt tanulta meg, ezt a mintát közvetítette, és ezt az erősséget kell talán leghamarabb felszámolni az életébe, hogy amikor ilyen nehézségek jönnek, mert jönnek a hív életbe, akkor ezeket ne ezzel az óemberi természettel reagálja le, hogy hisztizik, csapkod, meg minden baj van, hanem tudja egészségesen felmérni az állapotát, és tudjon jó döntést hozni ezekben a helyzetekben is. És végül ugye az erkölcsi buktatók, ezek is sajnos ott vannak, hogy amikor valaki már úgymond nagyon eltelik önmagától, azt lehet látni, hogy nagyon sokszor a sátán ilyenkor a egyik legnagyobb ilyen kísértési formája, amikor erkölcsi módon próbál meg egy hiteles szolgáltatót elbuktatni. Számtalan, nem akarok példákat mondani, számtalan példa volt az elmúlt időszakban is, hogy különböző komolyabb szolgáltatók hogyan buktak el a különböző paráznaságban, tisztátalanságban és ilyen erkölcsi dolgokban hatalmas kárt és botrányokat okozva az egyházban, Krisztus testében, az egész világon, pontosan azért, mert ezen a területen az erkölcsi buktatóknak a terén valamiért nem álltak meg szilárdan, engedtek a kísértésnek, engedtek a nyomásnak, és emiatt egy hatalmas erkölcsi bukás lett a vége az életüknek, és sajnos ezzel nem csak a szolgálatokat, hanem nagyon sok embernek az életét is tönkretették, Isten munkáját hiteltelenítették. Jó, tehát ezek a nagykorúság kihívásai. Erre, ha odafigyelünk nagykorúként, akkor ez egy ilyen idézőjelben checklista, akkor úgy nagyjából be lehet lőni, hogy éppen melyik az a terület, ahol probléma van, és ha mondjuk például egyensúlyvesztés van, akkor ki kell szépen egyengetni az életünket. Nézzük akkor a néhány dolgot a érett férfikornak a jellemzőiből. Hoztam egy párat ezzel kapcsolatban is. Az egyik mennyei dolgokra fókuszál, királyságcentrikus látásmód jellemzi. Ugye a Kolossé 3.1.2-ben olvashatjuk, hogy ha feltámadtunk a Krisztussal, akkor az odafelvalókat keressük, és az odafelvalókkal törődjünk, ne a földiekkel. Vagyis egy érett keresztény, egy férfi újkorban lévő keresztény értékeli azért a földi dolgokat, szereti a földön lévő szépségeket, a természetet, meg sok mindent, de alapvetően az odafelvalókat keresi, az értékrendjében, a középpontjában Isten királysága van, az odafelvalókkal törődjünk. fejlődik, azt néz, hogy hogyan tudja a Krisztus munkáját előrébb vinni, hogyan tud minél több időt tölteni az Úrral, a szolgálattal, az Úrral való közösséggel. Tehát alapvetően ez jellemzi, hogy bár a földi dolgokkal úgy nagyjából megvan, de alapvetően a mennyeiekkel törődik, és többek között azért is, mert világosan tisztában van azzal az ige alapján, hogy ami a világban van, az a testkívánsága, szemkívánság, az élettel való kérkedés, tehát ezek azok a dolgok, amelyek elszakíthatják őt az Istennel való közösségtől, és igyekszik emiatt az odafelvalókkal törődni. Ezt sokan ezt is ugye félreértik, mert ez nem azt jelenti, hogy egy hívő keresztény 0-24 órában szemeit az égre függesztve dolgozik és csinál mindent, hanem szívében, szellemében folyamatosan egyfajta kapcsolatban van Istennel munkavégzés közben is. Lehet munkavégzés közben is imádkozni, nem bűn, ha lehetőség van rá, de alapvetően mindig nyitott arra, hogy Isten hogyan és milyen módon vezeti őt. Ez jelenti, hogy az odafelvalókkal törődni, erről gondolkodni és erről elmélkedni. A második fontos jellemzője független az emberi dicsérettől és a cenzúrától. A Galata 1.10-ben azt olvashatjuk, mert most embereknek engedek-e vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem-e tetszeni. Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Nagyon érdekes, amit itt Pál apostol mondta, hogy az érett keresztényt alapvetően az jellemzi, hogy teljesen független attól, hogy az emberek megdicsérik-e őt vagy sem, az ő tetszését akarják-e keresni vagy nem, mert akkor Krisztus szolgája nem volna. Ugyanis, hogyha az embereknek akarunk megfelelni, emberi elvárásoknak akarunk megfelelni, akkor valamilyen gigszer mindig lesz, valamilyen csűrcsavar mindig lesz a dologba, és emiatt félesik akár az egész szolgálatunk is. Nagyon érdekes itt a igyekezni kifejezés, amit itt Pál apostol használ. Ez azt jelenti, hogy kívánkozik, vágyakozik, vagy valaminek a hiányát érzi. Tehát nem tud úgy szolgálni, hogy ne az embereknek a kívánságát lesse. Ez a fülbiszketős prédikátorok, hogy arról fog prédikálni, ami az embereknek kedves. Hogy hogyan lehet megtölteni a pénztárcárat, hogyan lehet nagyobb házat, hogyan lehet több autó, sikeresebb vállalkozásod. Ő ezt keresi. Az emberek ezt igénylik, ugye piaccentrikus gondolkodásmódban, amire vevő van, arra csinálunk piacot. Ilyen egyszerű a történet. És sokan így gondolkoznak. De Pál azt mondja, ha valaki így gondolkozik, akkor Isten szolgája nem volna. És ezért mondja Pál apostol, hogy Istennek kell tetszeni ebben a dologban, azt kell keresni, amit Isten mond. Én is többször jártam már így, hogy megjött a kísértés, hogy hát erről nem kéne beszélni, mert esetleg probléma lesz, és még itt a gyülekezetben is volt olyan testvér pár évvel ezelőtt, aki mondta nekem, hogy erről nem merjek prédikálni. Hát érdekes módon a következő alkalommal csak erről prédikáltam. Úgyhogy, mert nem az emberek tetszését keres az ember, hanem a Szentléleknek a vezetését, hogy Uram, mit akarsz üzenni a gyülekezetnek? És jöhet X, Y vagy Z, és azt mondani, hogy hát erről nem kéne, meg hú, hát ez már a mai világban ilyeneket mondani. Nem. Uram, mit akarsz, hogy beszéljek? Ennyi az egész kérdés. És nem azt nézem, hogy ez hány embernek lesz szimpatikus, hány embernek fog tetszeni, hanem Istennek kell engedelmeskedni. Ez nem jelenti azt természetesen, hogyha van egyfajta vélemény a szolgálattal kapcsolatban, vagy az embereknek van tanácsa, véleménye, hogy nem veszük figyelembe. Ezzel semmi probléma nincsen. De ettől nem tehetjük függővé semmilyen szolgálatot, sem az igei szolgálatokat, sem másmilyen szolgálatot. Például a dicsőítésben sem lehet azt megmondani a dicsőítés vezetőnek, hogy már pedig ezt a dalt ne énekeljétek, mert ilyen nincs. Ha ezt elvette az Úrtól, begyakorolták, hadd menjen. Nem szabad beleszólni, nem az emberek tetszését kell keresni a szolgálatban, és egy érett kereszténynek ezt meg kell tanulnia, hogy nem mindig az aktuális irányzatnak, vagy az aktuális trendi dolgoknak behódolva tanítson és prédikáljon például, hanem mindig Istennek az aktuális üzenetét hordozza. Ettől lesz profétikus egy igehirdetés, ettől lesz profétikus egy tanítás, és akkor nem fogjuk érezni az emberek elismerésének a hiányát, nem fogjuk érezni azt, hogy jaj, most csak egy valaki köszöntem meg a szolgálatomat, hogy alkalom végén, hú, most mi lesz velem, mehetek lelki gondozásra, nem. Hanem oda megyek, Uram, látom, hogy voltak hiányosságok, legközelebb majd jobb lesz. Csináljuk megint. Értitek, hogy ez a fajta gondolkodásmód, hogy ne az emberek véleménye határozza meg. Persze jól esik az embernek, ha megdicsérik, hogyha megköszönik a szolgáltatást, mondtam, ezzel semmi gond nincsen, de nem ezért kell szolgálni, és nem ezért kell prédikálni, hanem az az én vágyam is, és hiszem, hogy a tietek is, hogy amikor ott leszünk majd Krisztus ítélőszékét, azt mondja, hogy jó van, hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra foglak bízni, menj be a te urad örömébe. Ez lesz a legfontosabb, hogy így Isten jelenlétébe kerüljünk. Jó, tehát ez a másik dolog, hogy független az emberi dicsérettől és a cenzúrától. A harmadik dolog objektív megítélésnek a képessége. A 1 Korintus 2.15-ben olvashatjuk, hogy a szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Itt a megítélés szónál nem a klasszikus ítélkezés kifejezés van, hanem egy olyan kifejezés van a görögbe, ami, ahogy mondtam, nem ezt a egyből a vagy-vagy kérdést dönti el, hogy jó és a rossz, hanem kikérdezést, kutatást, megfigyelést, utánajárását a dolgoknak. Tehát egy érett ember, aki egy érett keresztény, azért tud objektíven ítélni, és nem szubjektíven, mert utána jár a dolgoknak. Nem első benyomásra ítélkezik. Ha látja, hogy egy dolog bizonytalan, utána jár, kérdezősködik, megvizsgálja azt a dolgot, hogy valóban úgy vannak azok a dolgok. Lehet, hogy valamit nem úgy értettem, nem jól hallottam, vagy félre hallottam. Lehet, hogy az igehirdető mondott egy olyan dolgot, hogy én is jártam majd, hogy nem volt időm kifejteni, kicsit ilyen félig meddig megrágott mondat volt, és akkor volt, aki belekötött, aztán persze tisztáztuk az eltérést, vagy a különbséget pontosan emiatt. Tehát az érettség azt jelenti, hogy meg tudunk vizsgálni dolgokat, meg tudunk ítélni dolgokat, és ha nagyon egyértelmű, akkor ugye a jó és a rossz közötti különbségtétel, de valamikor a szellemi ember mindent megítél. Tehát ez a fajta ítélő képesség, ez az objektivitás rendkívül fontos, hogy legyen az életünkben, meg tudjuk vizsgálni egy proféciáról, hogy biblikus-e, egy szolgálatról el tudjuk-e dönteni, hogy az tényleg az Úrtól volt-e, és ez nem szubjektív módon, hogy hát ez most tetszett nekem, akkor jó volt, ha nem tetszett, akkor biztos, hogy rossz volt, nem az Úrtól volt. Nem, ez nem eszi, ez szubjektív. Az objektív az, hogy rátesszük az igen mérlegére és a szolgálatot, és akkor megvizsgáljuk, hogy jól működnek-e ezek a dolgok. Ez tehát az objektivitásnak a képessége, hogy alaposan utána járunk és megvizsgálunk minden dolgot. A következő, hol is járunk? Szellemi érzékelés a jó és a rossz elválasztására. Erről ugye a korábbiakban már beszéltem, hogy hogyan kell edzeni az életünket, hogy el tudjuk választani a jót és a rosszat, és itt az érzékelés az egy rendkívüli fontos kifejezés, mert egyfajta ítélőképességet jelent, egy felfogó képességet jelent, vagyis egy olyan ismeret forrását jelenti a szellemi érzékelés, ami nagyon sokszor nem a tanult tudásból származik, amit meg tudunk tanulni, vagy épésszel felfogni, hanem ez az úgynevezett szellemi intuíció, erről mindjárt fogok majd beszélni, amikor Isten a Szent Szellem által tesz különbséget a dolgok között, ezt tudjuk megérteni, ezt értjük meg, és így fogja majd az életünkbe működtetni ezt a dolgot, és ez többek között pont az Isten igéjét használja fel, ami bennünk van, el van raktározva a szívünknek a mélyébe, és ezeket hozza fel a Szent Szellem, hogy be tudja azonosítani, hogy ez éppen miért jó, vagy miért rossz, mert ez természet fölötti kijelentésből fog majd fakadni, nem pedig a természetes tudásunkban. És a Krisztusban érettek, ugye itt szintén fontos, hogy a érettséggel kapcsolatban, bár ugye nem 100%-osan fedi le a dolgokat, de ha valaki Krisztusban érett, az ő nem csak a Szentírás kemény eledeleivel tud táplálkozni, hanem bizony, ugye mivel van benne bölcsesség is és megértés is, hogy például olvas bibliai magyarázatokat, kommentárokat, egyház történelmet, megvizsgálja azoknak az életét, akik hitben előtte jártak, és azoknak a tapasztalataiból is tud meríteni. Én is nagyon sok ilyen szellemi hívő embernek a életrajzát olvastam, akár Spurgeontől elkezdve Müller Györgyig nagyon sok ilyet olvastam, és nagyon bátorító és inspiráló volt, hogy ők is hogyan harcoltak meg egy dolgot, hogyan mentek át egy helyen vagy helyzetben. Ez bátorítlak is benneteket, hogy érett keresztényként nyugodtan és bátran olvassatok ilyen embereknek az életét, hiszen az ő életükre is figyelnünk kell. Aztán stabilitás és tehervállalás, Róma 15.1. Azt olvashatjuk, hogy tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Vagyis a stabilitás és a tehervállalás az azt jelenti, hogy ahogy mondtam korábban, az áhítatosság és a türelemmel kapcsolatban, hogy az érett férfiúra az a jellemző, hogy stabilan áll Krisztusban, egy szilárd jellemmel rendelkezik a szellem gyümölcse révén, és képes terhet vállalni, képes a gyülekezet terhét vállalni, és ezekből szokott jó esetben kikerülni a gyülekezet vezetése, előjárósága, akik bátran terhelhetőek, képesek elhordozni a nehézségeket, jóban, rosszban össze tudnak tartani, mert ahogy mondtam, a krisztusi test egységét munkálják, állandóan azon dolgoznak, hogy a gyülekezet előrébb jusson, betöltse a Krisztustól való elhívását, látását, küldetését, és ide bizony olyan emberekre van szükség, akik stabilak a hitben, érettek a hitben, telve vannak hittel és Szent Szellemmel, képesek azt a sok-sok terhet és súlyt, amit egy gyülekezetnek a hordozása miatt kell érezniük, ez függetlenül most, hogy valós problémáról van ez szó idézőjelve, vagy csak imádságban kiállna a gyülekezet minden egyes tagja mellett és hordozni őket, erre érett férfiúi kereszténynek képesnek kell lenni, és hogy mondtam, jó esetben a vezetőség ilyen személyekből kerül ki, akik nagyjából ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek, ahogy Pál apostol fogalmazza is Titusnak, hogy ha van olyan, és elkezd a felsorolást, tehát mindig azt kell nézni, hogy minél közelebb legyen a bibliai mintához a gyülekezeti vezetés is, és azért is kell mindig imádkozni a gyülekezetben, hogy a következő generációt is pontosan azért kell ilyen szellemben, ilyen gondolkodásmódban, a szolgálatban, az érettségben nevelni, mert 10-20-30 év múlva, amikor én is például már retro tínédzser leszek, akkor már ők fognak belépni majd a helyünkre. Én szoktam is mondani, hogy nyugdíjas nem leszek, én maximum retro tínédzser leszek. Tehát ez a Kálev Józsué mentalitásban gondolkozok, nem pedig a kerekesszékes változatban. De mindegy, csak mondom, hogy a gondolkodásmód az rendkívül fontos, bár még ott is prédikálnék szerintem, tehát engem ugye azt se fogna meg, hogyha esetleg korlátozva lennék, mert Isten igéje nincs bilincsbe, sem tolószékbe verve, úgyhogy ez nem akadályoz meg szerintem majd abban, hogyha esetleg arra kerül a sor. És ugye, ami szintén nagyon fontos, a szellemben való járás, erről szeretnék most egy picikét beszélni, és majd itt szeretném majd abba hagyni, és a következő mondjuk az atyaságról fogok beszélni, akkor lehet, hogy egy picikét fogok erről részletesebben beszélni. Úgyhogy a szellemben való járást nézzük meg most, hogy ez tulajdonképpen mire is vonatkozik. A Galata levélben találhatunk két igeverset, a Galata 5.16-ban, és a Galata 5.25-ben, amikor Pál apostol a szellemben való járásról beszél. Itt két igét is találunk, azt olvashatjuk a Galata 5.16-ban, mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Galata 5.25, ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Ugye, ahogy mondtam, a érett hívő embert igazából az jellemzi, az választja el a hitben, vagy a hitben lévő érettség kapcsán a fiataltól, hogy ő már úgymond idézőjelben a lelki küzdelmek nagy részén túl van, felszámolt egy csomó dolgot az életébe, és elkezdett megtanulni szellemben járni. Mert az újszövetségi érett férfiú kornak a kulcsa és a jellemzője, hogy az embert nem a testi vágyak és kívánságok, nem a pszichéje, tehát nem lelki keresztény lesz, hanem pneumatikus, szellemi keresztény lesz. A Biblia megkülönböztetve a szellemi és a lelki keresztényt egymástól, éles különbséget tesz a kettő között. Ahogy mondtam, ugye a lelki keresztényt az értelme, az érzelme és az akarata vezérli, ami nagy mértékben befolyásolja a mindennapi döntését, az érzéseit, nem szellemben jár, és ezért, hogy ahogy mondtam, jól érzi magát egy Isten tisztelten, akkor nagyon jól érzi magát, hogyha meg valami probléma van, akkor két perc múlva képes egy hatalmas amplitúdóban már a föld mélyére is bekerülni. És igazából a szellemi érettségnek, hogy mondtam, ez lesz a kulcs, hogy meg kell tanulni szellemben járni, kifejleszteni azokat a szellemi képességeket, amelyekkel a Szentlélek vezetése és uralma alá tudunk kerülni. Azért hoztam ezt a két igeverset, mert Pál apostol, ahogy mondtam, a szellemben való járásnál két dolgot különböztet meg. Az első kifejezést, amit a 16. versben olvashatunk, a szellem szerint járjatok, itt egy olyan görög kifejezés van, a peripateo, ami azt jelenti, hogy járkálni, sétálni és mozogni. Vagyis egy hétköznapi életvitelt mutat, hogy úgy kell a szellemben járni egy hívő embernek, hogy a hétköznapi életben élünk és mozgunk. Felkelünk, felöltözünk, megmosdunk, meg kávézunk, elmegyünk dolgozni, iskolába, stb. Hát egyfajta természetesnek veszi azt, hogy egy hívő ember ugyanígy mozog a szellemi dologban, hát például reggel igét olvas, imádkozik, elkezd figyelni az Úrra, és végzi a mindennapi dolgát, de közben azért figyel az Úrra, ez a úgymond a hétköznapi járása a Szent Szellemben, és ugye ez a szellem gyümölcséhez kapcsolódik, az erkölcshöz. Hát arra figyel oda, hogy a hétköznapi életben a megtermelt szellem gyümölcse kiábrázolódjon az életében. Ezt hordozza, ezt viszi, ezt képviseli. Ezt jelenti ez a kifejezés. A másik kifejezés viszont sokkal érdekesebb. Itt a stoicheo kifejezés van a Galata 5.25-ben, ez pedig azt jelenti, hogy valami vonalra beállni, valami sorrendet követni, valami szabályszerűséget követni, ez pedig az elhívással van összefüggésben. Tehát van egy része a hétköznapi hívő életed, amikor a szellemgyümölcsét termed és éled úgymond a hétköznapi életedet, viszont van egy Istentől való elhívásod, van egy küldetésed, amire be kell állnod. Ez teljesen a kettő különbözik egymáshoz. Egyik az erkölcsöddel van összefüggésben, a szellem gyümölcsét termi, de az, hogy valakiben megjelenik mondjuk a szeretet, meg mondjuk a béketűrés, az nem azt jelenti, hogy az elhívás és az a küldetése. Az egy másik kategória. Na itt Pál erről beszél, hogy a szellemben való járásnak az a másik területe pedig az, hogy hogyan tudod Isten elhívását, az Istentől való szolgálatodat és küldetésedet a neki megfelelő módon szabályszerűen végrehajtani. Tulajdonképpen ezt jelenti. Pál apostol is azt mondja, valaki nem szabályszerűen küzd, nem koronáztatik meg. Azt mondja Pál a élete végén, a nemes harcot megharcoltam, szabályszerűen. És hogy ebbe beletartozik még a szabályszerűségbe ugye az is, a lefektetett szabályok és elvek, hogy dogmatikusan jársz el. Itt most úgy az elég teológusan hangzott, mindjárt kifejtem. Hát, hogy nem térsz el a Szentírásnak a kijelentéseitől. Tehát a Szent Háromságban való hittől, a bemerítéstől való hittől, azon az úton, amelyet a hitelődök kitapostak, hogy abban jársz, azt a nyomot követed. Ez jelenti tulajdonképpen a szellemben való járás. Hát egyrészt a szellem gyümölcsének a megtermésére figyelmeztet Pál apostol, és ennek a bemutatására, másrészt pedig az Istentől való küldetésünknek és az elhívásunknak a betöltésére. És éppen ezért rendkívül fontos megérteni ezt a két dolgot, illetve a fókuszba helyezni. Mert ahogy a Római Levél is mondja, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok az Isten fiai. Tehát a fiúság tudat a Szentléleknek a vezetése és vezérlése nélkül elképzelhetetlen. És azért mondtam, hogy szellemben kell járni, mert tulajdonképpen a lelkünk, az értelmünk és az érzelmünk, illetve az akaratunk, ez az ütköző zóna. Ez az, amin összeütközik az óemberi természetnek a halál illatának az árasztása, ugyanakkor viszont Isten az ő szelleme által pedig a lelkünket akarja helyrehozni. Tehát ha az ifjúkorban a lelki dolgokat rendbe raktuk, akkor már idézőjelben könnyebb lesz a szellemben való járás. Ahogy mondtam, az embernek a szelleme három részből áll. Van ugye a közösség, az intuíció és a lelkiismeret. Most csak felsorolásszerűen megemlítem őket. Ugye, ahogy mondtam, nem tudunk részletesen végigmenni rajta. Ugye a közösség részéhez tartozik például az ima. A dicséret és az imádat. Akik az atyát imádják, azok szellemben is igazságban kell, hogy imádják. Ide tartoznak a szellemi énekek, ide tartoznak a nyelveken való imádkozás is például, ez a szellemi részhez, illetve a megvallás is ide tartozik, amikor Isten igével megegyező módon kimondunk dolgokat. Nem fogom most részletesen végigvenni, csak felsorolom őket. Aztán van az intuitív készségünk, ide tartozik ugye a kijelentés, a szellemi hallás, látás, szaglás, vezetés, karizmák, az ismeret, a szellemi belátás képessége, a szellemi érzékelésnek a képessége. Nézzétek meg, amikor Pál apostol Athénben van, azt olvashatjuk, hogy a szelleme mit csinált? Háborgott, mert látta sok-sok bálványt. Volt egy szellemi érzékelése, hogy itt nagyon cuccos dolgok vannak, és elkezdett háborogni az apostolnak a szelleme, és ezt ugye ő szellemben érzékelte. Vagy Jézus is sokszor azt látjuk, hogy a szellemében megtelt haraggal, mikor látta, hogy a farizeusok hogyan teszik tönkre a korabeli zsidó népet, és ugye van maga a lelkiismereti részünk, ez ugye a bűnismerettel van kapcsolatban. Azért fontos, hogy ez jól működjön, mert a jó és a rossz megítélésében ez lesz majd a kulcs fontosságú, hogy segítsen nekünk. Ezt meg lehet bélyegezni, például hamis tanításokkal, le lehet blokkolni ezt a fajta lelkiismereti részünket. A tévtanítókra pont ez jellemző, hogy meg vannak bélyegezve a lelkiismeretünkbe. Meg lehet sebezni egy hívő embernek is a lelkiismeretét. Pál apostol erről beszél a korintusi levélben ugye a bálványáldozatoknak a kapcsán, és a lelkiismeretünk az, amihez a Szent Szellem hozzáteszi magát, amikor bizonyságot kell tenni. Erről beszél szintén Pál apostol, ahogy mondtam erről, túl sokat ma nem szeretnék beszélni, majd inkább a következő alkalommal egy picikét talán részletesebben végigvesszük. A szaglással kapcsolatban csak két igét szeretnék olvasni, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. De van egyfajta szellemi kisugárzásunk, egyfajta illatunk, ami kicsit furcsa, de ugyanúgy megvan a szellemvilágban is az érzékelés, mint a fizikális világban. És Pál például a Filippi 4.18-ban az egyik adományt például kedves, jó illatú áldozatnak tekinti, hogy kapott valamilyen adományt a gyülekezettől, és ő ezt úgy tekintette, mint egy jó illatú áldozatot. Szellemileg érzékelt, hogy ez valóban egy Istentől jövő dolog, és a következő alkalommal majd egy kicsikét szeretnék az atyaság kapcsán beszélni arról, hogy a szellemünkben hogyan lehet a látás kifejlesztését megerősíteni, hogyan lehet a különböző belátás vagy intuitív képességeket felfokozni, hogyan lehet megérteni azt, hogy az ember szelleme együtt munkálkodik az embernek a szellemével, és miért tudtak Pál apostolék olyan nagy dolgokat tenni az Úrért, hogyan támogatta őket a Szent Szellem ebben a munkában, de ezt majd a következő alkalommal fogom az idő rövidsége miatt, és egy igét szeretnék felolvasni még a végén, a bátorítással, a Filippi 3.12-14-et. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amik előttem vannak nekidőlve, célegyenest igyekszem az Istennek Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívás jutalmára. Valakik azért annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, és ha valamiben másképp értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek. És az érettségi nagyon jó állapot, de senki nem mondhatja el, mikor eljut idáig, hogy már befutottam volna. Mindvégig. Az atyaság majd már a letisztulásnak az állapota lesz, ott már a szellemben való járásnak egy nagyon aktív és élénk időszaka lesz. Azért szeretnék majd a következő alkalommal inkább erről beszélni egy kicsit. Most csak bemutattam azt, hogy mit is jelent a szellemben való járásnak a különböző lépései, és hogy néztem, ez is legalább egy 10 részes sorozat lehetne, mire végigvennénk az összes igét, ami ezekkel kapcsolatban van. De a lényeg az, hogy így gondolkozzunk, hogy lehet, hogy most éppen még a totyis állapotban vagyok, a lelki kiskorúság állapot, vagy éppen már az ifjúkorban vagyok, és talán kezdek belépni az érettkorba, vagy már az érettkorban vagyok, de még éppen nem vagyok atya, viszont ami előttem van, ami célként ki van tűzve előttem, és itt is láthatjátok azt, hogy ami előttem van, célegyenest, a felülről való elhívás jutalmára, ezen a kitaposott ösvényen, szellem szerint járva, tudjuk megfutni a pályánkat és a küldetésünket. Erre bátorítok én is benneteket, hogy legyünk érettek a hitben, legyünk telve Szent Szellemmel, és kérjük is az Úrnak az áldását, hogy minél hamarabb érjük el ezt a szellemi érettséget, az érett férfiúi kort. Amen.